A Sámán mondja. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények Bertalan Gáborral és vendégeivel.
Sok szeretettel üdvözlöm a rádióhallgatókat, ez itt a Sámán mondja, mai vendégem Domoszlai Dávid. Üdvözlöm azokat, akik a rádióban hallgatják ezt, vagy azokat, akik később podcast formátumban nézik, vagy hallgatják vissza a mai adást. Nagyon érdekes tematikáról fogunk ma beszélgetni Dáviddal, ez pedig a Volkswagen csoport, a közelmúlt, a legendás TDI, a TSI, az Átok Multitronic, vagy éppen a DSG váltó. Szóval érdekes témákat hoztunk nektek ma, de először is vendégemről egy pár szó, Domoszlai Dávid. Én téged a TikTokon ismertelek meg.
Így igaz.
Ahol nagyon edukatív sorozatokat csinálsz. Autószerelés, diagnosztika, javítás témakörben. Mondasz egy pár dolgot magadról?
Természetesen. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Mint ahogy Sámán elmondta már, én Domoszlai Dávid vagyok. Egy diagnosztikára specializálódott autószervizt üzemeltetek Szentendrén. Én nekem gyakorlatilag az egész, hogy mondjam neked szépen, a szakmai rálátásom koncentrálódott arra a területre, hogy az autóknak, tehát ma, amikor van egy olyan probléma, ami eltér egy általános szerviz feladattól, azoknak
egy
a hibáknak...
Olajcsere, fékcsere,
tehát az egyszerű commerce futójavításoktól, én abban nem találtam akkora kihívást saját magamnak, és éppen ezért belemélyedtem a diagnosztika világába.
Megkeresed a nehéz pályát.
Kerestem a nehéz
egyébként
pályát.
Egyébként mondjuk el a nézőknek, hallgatóknak, hogy a TikTokon te diagmózes.
Így van.
Vagy Brain Dead Maniac néven futsz, az a korábban volt a
Brain Dead. Igen, előbb volt a Brain Dead Maniac, amikor még nem körvonalozódott a szemem előtt teljesen, hogy mit is szeretnék kezdeni pontosan.
A Brain Dead Maniac az agyhalott mániákos. Így van. Ugye ezt jelenti szó szerint. És innen mentél át diagmózesre. Itt kicsit áthallást hallok a két felében, ugye? A diag, mint diagnózis, vagy diagnosztika, a mózes pedig egyfajta utalás arra, hogy...
Szétválasztjuk a tengert.
Azt a minden, erős spiritualizmussal megáldott.
Így van. Ez egy, hogy mondjam neked, egy ilyen szükséges váltás volt, mert amikor megkérdezték tőlem, hogy amúgy hogy találom meg a TikTok csatornádat, vagy bármilyen média felületet, ahol jelen vagy ott, akkor mindjárt elhangzott a válaszra, hogy Brain Dead Maniac, létszik betűz le, jó, oké, hagyjuk, tehát okay. Következő lépés, és akkor egyszer csak fölkeltem reggel, hogy diagnózes tudnak a fölülsz az ágyban.
Megvilágosodtál.
Kis villanykörtével a fejed fölött is.
Igen, a csipkebogyó, vagy a csipkebokor
lángolt,
és egyből megkaptad az üzenetet. Jó, tehát azzal foglalkozol, hogy van egy műhelyed.
Így van.
Ahol te főállásban javítasz. Diagnosztizálsz és javítasz, és jól tudom, hogy többnyire Volkswagen csoportos termékeket, bár láttam Volvót is, és tudom is, hogy van egy Volvód.
Igen. Túlnyomó részt Volkswagen csoportos autókkal foglalkozom, ennek nincsen semmi különleges oka, egyszerűen így dobta az élet. Illetve ha egyetlen egy különleges okot ki tudok emelni mellé, az az, hogy a diagnosztika folyamatában a Volkswagen csoportnak a diagnosztizálhatósága az szerintem over the top. Tehát, hogy az...
Igen? Full, aha. Mert ebben is különböznek a gyártók, hogy
nagyon
mennyire...
Nagyon durva különbségek.
Komolyan?
Fú, nem tudom, hogy hogyan álljak neki egyáltalán ennek a témának, mert nagyon sokat fogunk róla beszélgetni. A lényeg az, hogy minden automárka ugye fölépít egy saját rendszert, megírják hozzá azt. Tehát van egy mechanikai termék, nevezzük motornak mondjuk, vagy az autónak bármelyik
segédberendezése.
És ehhez a mechanikai termékhez ugye tartozik egy szoftveres kiszolgáló felület, és innentől kezdve, hogy ebbe, amikor valami hiba csúszik, akkor te milyen protokollok szerint, milyen gondolat, illetve gondolkodásmód szerint tudod végiglépkedni azt a folyamatot, hogy elvégezd azokat a méréseket, amik nek a következményeképpen te fel tudod tárni az adott hibát.
Hadd kérdezzek egy ilyen nagyon populárisat.
Igen.
A franciák és az olaszok ebben a logikában, ebben a hibafeltárási logikában más utat járnak, mint mondjuk a németek? Vagy a japánok?
Tök őszinte leszek, én szerintem nem. Viszonylag régebb óta nem javítok már francia autókat, de nekem volt egy ilyen régi perverzióm, hogy én a lelkem mélyen Peugeot-s voltam. Egyszer.
Fú,
egyszer, igen. Na, nem ebbe az érában még, hanem még abban, amikor a francia dízel motorok, amiket ugye mindenki a HD vonal mellett megismert, és aztán utána nagyon-nagyon elkezdték őket szídni. Pontosan azért kezdték el őket szídni, ami Magyarországon belül egy hiány szakma, hogy nem volt szükséges diagnosztikai háttér hozzá. Én dolgoztam annak idején egy cégnél, mint autószerelő. Nem akarok neked marhaságot mondani, de szerintem szerelőként dolgoztunk ott 10 páran, és erre az egész 10 pár darab szerelőre volt 1 darab diagnoszta, aki egyébként egy hatalmas nagy koponya volt, meg hát nyilván a mai napig is az. Tökéletesen érti a dolgoknak a miértjét és hogyanját. És ez az ember volt az előválasztó, akihez beérkezett az autó.
Ő megnézte, kiolvasta az agyát.
A diagnosztizálta. Ha olyan diagnosztikai problémával találkozott, amit nem lehet szerelőnek továbbadni, tehát nem az van, hogy mondjuk fog megcserélt ki ezt az alkatrészt, hogy kezdjél vele bármi mást, akkor ő maga megoldotta a problémát, tehát nagyon sokszor láttad őt is utasteret bontani, és mondjuk elpárologtatót, vagy fűtő, ventilátor, motor cserélni egy 407-esben, 607-esben, nem egy hálás feladat. Viszont az ő, hogy mondjam, díjazás az teljesen másképp működött, mint az átlagszerelőké.
És ez tetszett meg.
És ez megtetszett az egészben, hogy igazából lehet ezzel a munkával pénzt keresni, tehát az ember az agyát át tudja fordítani.
Okay.
Konkrétan lóvévá, és akkor onnantól kezdve egy teljesen másik történetben.
Hadd kérdezem, az előbb említetted, hogy valamikor egyszer, és akkor ide rá kell fűzni, hogy régen minden jobb volt? Tehát igaz az, hogy mondjuk a diagnosztikában, nem, és kicsit lépjünk túl a diagnosztikában, jó? Ugye a motorszerkezetről, javíthatóságról, megbízhatóságról beszéljünk egy picit. A 20-30 évvel ezelőtti világban valóban ezek az értékek hangsúlyozottabbak voltak?
Sokkal egyszerűbb volt minden. Tehát ezt úgy képzeld el, hogy amikor volt, vegyünk példának alapul egy zsiguli motort. Van benne kompresszió, van benne üzemanyag, van benne szikra, működik, ha egyszerre a megfelelő időben és a megfelelő helyen történik minden, akkor az autó
jó, de hát akkor az 1970-es években jár.
Hát körülbelül igen, de viszont ez a vonal, ez nagyon sokáig húzódott. Tehát a személyautók vonalán igazából az elektronizáció szerintem a 80-as évek közepe tájékán indult be, nagyon-nagyon kezdetlegesen gyerekcipőben.
A befecskendezéssel jár. Kezdődött ez kb., nem?
Talán inkább azt mondanám neked, hogy a gyújtással.
Aha.
Tehát az első dolog, amit átváltottak mechanikusról elektromosan vezérelté, azok a gyújtásmodulok voltak, például zsiguliba idézőjeles tuning cuccként meg lehetett vásárolni annak idején különböző elektromos gyújtásmodulokat a megszakítós helyett. Volt, amikor ez egy nagyon egyszerű analóg cucc volt.
Ez precízebb időzítés, vagy
karbantartást kevésbé igényel, aha, inkább úgy mondanám neked. Megvannak viszont a velejáró hátrányok, ami az átlag akkori szerelő, vagy idézőjelbe téve diagnoszta számára, azért elég rendesen föladták a leckét, tehát kellett hozzá digitális elektronikai alapismeretekkel rendelkezned, hogy egyáltalán tudjál annak az embernek a fejével gondolkodni, aki azt legyártotta, meg tud, hogy mi alapján működik, és mit hozzál ki belőle, hogyan nyúj hozzá, ha hiba.
Nyugati autózás. Ladáról, Zsiguliról beszéltünk. De a nyugati autózás, amikor elkezdett bonyolódni, tehát ha, és gondolom, a német prémiumoktól indult minden, mert általában onnan indulnak. 90-es évek, 80-as, 90-es, vagy akár a 2000-es évek, de szerintem 90-es években már nagyon bonyolult autókat gyártottak.
Megjelenik mondjuk egy 1-es Golf, egy K, aztán később K1-etről még befecskendező rendszerrel.
Az 1-es Golf az 74-es, ha jól emlékszem.
Így van, és gyártották 91-ig, maybe.
Az egyest?
Az egyest. Szerintem 91-ig gyártották. Onnan ugye 80-as évek végétől. A kábriót azt nagyon sokáig gyártották, azt tudom, számokban sajnos nem vagyok jó. Minden esetre megjelent a K, és aztán később annak a továbbfejlesztett verziója a K1 Jetronic befecskendező rendszer. És onnantól kezdve vált érdekessé az egész történet. Ugye a K1 Jetronic az üzemanyag, tehát itt ebben az érában még külön kell beszélni az üzemanyag befecskendezésnek az analógiájáról, illetve a gyújtás kontrollnak az analógiájáról. Tehát úgy képzeld el, hogy például az én 940-es Volvomban, ami talán erről te tudsz is, erről az autóról, ez egy projektautó, ebben még LH Jetronic van, ugye a K után következett rögtön az LH, tehát elektromos befecskendező rendszer hengerenkénti, viszont még ebben az autóban is teljesen külön van a gyújtás, illetve az üzemanyag befecskendezésnek a kezelése. Na most a K-Jetronicoknál az üzemanyag befecskendezés az egy tök mechanikus dolog volt. Egy torlótárcsa mérte a beszívott levegő mennyiséget, ahhoz hozzáadta rugók meg mindenféle csapantjuk által elejegyzett üzemanyagmennyiséget, és kezit csókolom, mennyi volt a történet. Ott egy folyamatos fuel flow volt, tehát gyakorlatilag nem volt szekcionált a befecskendezés, nem volt semmi szekvencialitása.
Érzitek, hogy azért a srácért hozzá, kicsit kezdünk.
Próbálkozunk.
Kezdünk. Teregessük vissza egy kicsit.
Az alapmederbe, igen.
Csak azért, hogy legyen egy kicsit azért populárisabb a téma, mert hát nem mindenki.
Csatoljunk vissza az előző kérdéshez, hogy mikor kezdődött bonyolulni.
Mikor kezdett bonyolultá válni, vagy mikor kezdett olyanná válni a dolog, amikor te mondjuk azt érzed, hogy ezeket a rendszereket már nem feltétlen azért gyártották, hogy amíg a világ működjenek, hanem azért gyártották, hogy kiszolgáljanak valamennyi időt. Ez tetten érhető ez a pillanat, hogy körülbelül mikor következett ez be?
Szerintem ez a 2000-es évek eleje. Én úgy gondolom.
Akkor tehát indult ez meg.
Igen, mert hogyha belegondolsz, még például a közkedvelt PDTD motorokat, amiknek nagyon sok jó tulajdonsága van egyébként a rengeteg.
Ó, várjál, a dízelvonalon én végig akarok menni. Ne csapd bele.
Az egy külön, jó, ránincsek.
Én szeretném az összes dízelt, legalábbis a dízel vonalat felépíteni. Uh-huh. 2000-es évek. Én egyébként 2000-es években a Porsche Hungáriánál dolgoztam, a 2000-es uh-huh. évek legelején, 98-tól, és részt vettem személyesen pont egy csomó termék bevezetésében.
Wow.
És nagyon-nagyon izgalmas időszak volt az. De hát ez az én kis múltam. Akkor induljunk meg onnan, jó, hogy miután szerintem a magyarországi átlag felhasználót úgyis az érdekli, hogy ezek a Volkswagen csoportos termékek, és akkor egy kalap alatt beszéljünk az összesről, a Skodáról, a Seatról, az Audiról, mert motortermék tekintetében olyan nagy különbség szerintem nincs közöttük.
Így van.
És ugye az egységnyi magyar átlagautó életkora 16 évbe karcol bele, tehát tudjuk akkor, hogy ezek már olyan 2000-es évek eleje közepi termékek. Tehát amikor valaki megkeres téged, engem, valakit azzal, hogy fú, én most megvenném életem első autóját, és hallottam mindent már az autózásról, hogy a TDI örök, a PDTDI örök, zárójel nyomorúság, zárójel bezárva, majd beszélünk róla. Kicsit szabdaljuk ezt már föl. Induljunk el a dízel vonala, jó? Kérlek szépen. Tehát uh-huh. ugye kezdetben valamikor nagyon régen, és akkor ezeket gyorsan át is ugorjuk, volt a szívódízel, adagoló szívódízel technológiák, ezek, azok tényleg örök élet, ugye?
Így van. Hát nagyjából, ha csak marha nagy baromságot nem csinálsz vele, akkor
az még akár ricinus olajjal, meg sütőolajjal, meg bár minden elmentek. Aztán elkezdett ugye kicsit az igény megváltozni ezek iránt, mert ezek 50 lóerőt tudtak letenni azért az aszfalt, az már akkor sem volt valószínűleg elég. Elkezdődött a technológiai fejlődés, és ahogy én látom, ugye elkezdődött a teljesítményhajhászás, és ugye erre először, én még emlékszem, a Porsche-nál voltak SDI motorok, erre először megkapták a turbó kiegészítést, és így lettek mondjuk a nem tudom én, a 70 lóerős vagy 65 lóerős motorok, lettek 90 lóerősek, meg 100-110 lóerősek. A turbós korszak beköszöntével az alap dízelek, tehát most még nem a bonyolult, az alap dízelek, azok élettartamban romlottak?
Határozottan nem. A turbó feltöltő megjelenésének az első időszakban teljesen más funkcionalitása volt, mint most. Tehát a mostani autókban turbó feltöltő nélkül egy dízelmotor nem működőképes, ugye teljesen más teljesítmény, teljesen más karakterisztika, nem jó a történet, viszont a régi autóknál, az adagolós dízeleknél, ha még visszaemlékeztek, talán az 1.6 turbo dízel Volkswagen.
Igen.
Az 1.9 turbo dízel Volkswagen motorjár, ugye előkamrás dízel, szívó dízelként jelent meg a piacon, és
ezek azért még legendás
csak,
motorok.
Igen, és akkor utána mi egyszer csak hirtelen rákerült egy turbófeltöltő, és azt gondoltad, hogy nagyon erős autó lesz belőle, és nem így történt. És hogy ez miért alakult így, a turbófeltöltőnek abban az időben egy kiegészítő szerepe volt abba a fordulatszám tartományba, ahol a dízelmotor a dízelciklusnak köszönhetően már herva, tehát gyakorlatilag elhagyod azt a 2500-600-700-as fordulatot,
igen,
és onnantól kezdve ugye a regulációs jelleggörbe szerint csökken a motornak a nyomatéka. Na, ott abba a tartományba juttatott bele egy pici plusz levegőt, és akkor lehet, hogy nem mondjuk 140-nel tudtál vele menni az autópályán, hanem lehet, hogy tudtál vele menni 170-180-nal is akár.
Uh-huh.
Szóval ez egy érdekes történet. Ugyanez vonatkozik, bocs, hogy a szabadulágok, a 124-es Merci, 123-as Merci dízelek, tudom, hogy nagy Mercedes van, vagy ezért hoztam be a történetbe. Az első, tehát az OM617-es, tehát még a vashengerfejes,
igen,
klasszikus 5-hengeres turbodízelmotor, az még pontosan ugyanezen az elven működött, és talán ott az OM605-606 vonalán kezdett el átbillenni abba a tengelybe, hogy már alsó fordulatszám tartománytól építi.
Ott is legyen már erre.
Így van, és akkor onnantól kezdve jött egy ilyen csalafintaság, hogy igen ám, csak ugye a plusz hozzáadott üzemanyag, a nem tökéletes égés, és akkor jönnek a füstök.
És akkor jött a korom.
Mit csináljunk?
Koromkorszak. Kicsit vissza a Volkswagen technológiára. A Volkswagen különutas volt a pumpendűze technológiával, ez a PD előttak, hogy pumpendűze, azaz adagoló fúvók, a magyarul talán így fordítjuk le. A PD-TDI motorok, én emlékszem, amikor a Porsche-nál dolgoztam, akkor nagyon olyan különleges volt abban az értelemben, hogy mindenki elkezdett a common rail, azaz a közös befecskendezős vonalon dolgozni, mint a franciák elsősorban. Ugyanakkor a Volkswagen ezt a külön utat kezdte eljárni. És én emlékszem rá, nekem rengeteg ilyen dízel élményem volt akkoriban, én nagyon szerettem ezt a karakterisztikát, ez egy kicsit ilyen csúcsos volt, ahogy kiéreztetett. Volt egy fordulatszám tartalma, amikor bitangerős volt az autó, egyébként nagyon keveset is tudott fogyasztani, és volt egy nagyon erős csúcs pontja valahol, de hát ilyen alsó-középső fordulatszám tartományokban nagyon erős volt, más volt a jellege. Ez a PD-TDI akkor jó ötletnek tűnt, aztán szépen lassan ugye elmosta az idő.
Így van.
És ma milyen ötletnek tűnik? Tehát ha ma valaki megkérdez engem, hogy figyelj csak, én szeretnék egy PD-TDI Passatot venni, ma 2024-ben mit tudunk ezekről a motorokról mondani?
A PD-TDI önmagában nézve egy nagyon-nagyon jó rendszer. Tehát tulajdonképpen, ha leegyszerűsítem, akkor egy sokkal egyszerűbb, de mégis nagy nyomású befecskendező rendszer, ami egy csomó olyan környezetvédelmi igényt képes kielégíteni, amit amúgy egyébként a common rail-lel szokás. A PD-TDI-vel egy probléma van, hogy igazából azt nagy lökettérfogatú, nagy teljesítményű, alacsony fordulatú motorokhoz találták ki. Nem egy elfeledett technológia, tehát bocs, teherautókba, hajókba.
Mi a nagy lökettérfogat ebben az értelemben?
Hát én úgy mondom, hogy a minimum az 1 liter fölötti hengerek.
Hengerek. Tehát, hogyha 4 hengeres motorról veszünk, akkor 4 liter.
4. Tehát ami már bőven a teherautó kategóriában.
Igen, azt mondtam, személyautóban ilyen nincs.
Így van, tehát a személyautóban nem fogsz ilyennel találkozni, mert ugye a downsizing még, talán most már kezdünk kijönni ebből az őrületből.
Majd mesélek erről egyet, mert most hallottam egy érdekes infót, de várj egy picit vissza erre. Tehát azt mondta, hogy a PD-TDI technológia az elsősorban nem is a személyautókat optimalizálta?
U-boat, Német-tenger alatt járó, MAN dízelmotor, onnan ered az egész történet. Tehát, hogy azokat a hatalmas motorokat, teljesen természetesen ott még elektronikus kiegészítés nélkül, gyakorlatilag egy henger, marha nagy, marha nagyok a távolságok a hengerek között, fizikai távolságok.
Ezért nehéz a közös nyomócsőt megcsinálni?
Meg tök fölösleges
csövet. Fölösleges is.
Lengések, tehát lengéstan, veszteségek, stb. Világos, tehát teljesen fölösleges, és azt mondták, hogy legyen adagoló egység minden hengernek. Aztán utána azt mondták, hogy ez az egység legyen egy az injektorral, és elkészült a pumpedűze.
Azt, de figyelj csak, hogyha ez ennyire nyilvánvaló, hogy ezek a technológiák körülbelül itt működnek optimálisan, akkor a Volkswagen miért erőltette? Tehát ugye azért ez a PD-TDI technológia, ez 2 literes motorokba került bele.
Amikor bent vagy egy olyan körben, hogy egy hatalmas nagy technológiai ugrás előtt állsz, de még nem tudod, hogy mi fog történni, és gondolkodsz, és látod, hogy minden vetétársad húz egy vonalat, és abba a pozícióba ül egy mérnök, aki azt mondja, hogy lehet, hogy én tudok ettől egy jobbat, ami most jobb. És én nekem az a véleményem, hogy abban az időszakban fenntarthatóság szempontjából egy PD-TDI motor, mondjuk a vetélytársaival összehasonlítva, tehát például akár egy francia dízzellel, egy 2 literes HD-vel, bizonyos tekintetben jobbnak, megbízhatóság és üzembiztonság tekintetében jobbnak mondható. Én úgy gondolom.
Tudod, mi jutott még az eszembe, hogy a PD-TDI technológiában szerintem, hogy a korban így visszagondolok, akkor az még a Ferdinand Piëch korszak, és a Piëch az egy mérnök volt, és szerintem Piëch úgy volt vele, hogy ő alkotni akar mindig valami újat, mindig valami különlegeset. Biztos vagyok benne, hogy ez a Piëch nyomására lett ilyen.
Ők úgy voltak vele, én szerintem, de ez csak egy tézis, hogy ha a nagy világban, a nagy motorok világában ez tökéletesen tud működni, akkor miért ne tudna a kicsiben? És ugye itt jönnek a problémák, hogy azok a fizikai
erők... És miért nem tudna kicsiben?
Hogyha az 1.9-es PD-TDI motor és a hozzátartozó problémák úgy nagyjából előtted vannak, akkor mindenki találkozott szerintem, aki PDTD-vel foglalkozik, javítja, használja bármi az üzemanyag rendszernek a szivárgásával a hengerfejből. Tehát itt arról van szó, hogy például a PD egység maga, a unit, az egyetlen egy darab csavarral, meg egy lefogató.
Tehát a tömítettsége magának a PD egységnek.
A következő probléma, egyetlen egy csavar rögzíti, egy iszonyatos nagy erőkaron keresztül a vezérműtengely nyomkodja, oldalirányba mozog, kikopik az alumínium, az acél persejjel, ami ugye magát a fúvóka egységet tartja magában, kikopik az alumínium, tömítetlen lesz, egyszer szétszedik az alumíniumot, nem tudod a hengerfejet megjavítani ott a helyén, le kell szedni motor megbontása jár, és így tovább, és így tovább. Tehát egy marha nagy karbantartásügyi problémát okozott ez az egész történet.
Na várjál, 2024-ben, mert ugye ma kérdezik tőlünk, tőled is, tőlem is, számtalan fórumon, ma a PDTD-i, egy közel, nem tudom, 15-20 éves PDTD-i, az küzd ezekkel a szimptomákkal?
Mindegyik
szimptom. Ami javíthatatlan, ha jól értem, vagy?
Fölhívott egy random ember, elmesélem ezt a történetet csak nagyon két mondatban. Nem nagyon szoktam telefonon tanácsot adni senkinek sem, mert nem lehet, tehát hogy ezt mindenki tudja, hogy autót úgy lehet megvizsgálni, ha ott van előtte.
Persze.
Ez egy annyira tipik probléma a PDTD-i motornak, például a vezérműtengely kopása. Fölhívott, elmondta a tüneteket, mondtam rá egy megoldást, nagyon-nagyon kedves volt az ember, és végtelenül megértette. Úgy hallottam a vonal másik végén, hogy ő érti azt, amit mondok. Elmondtam neki azt, ez egy 600 valahány ezer kilométer futott 1.9 PD SD-i motor. És vezérműtengely kopás volt a problémája az általa elmondott tünetek alapján, és nyomatékosan felhívtam a figyelmét arra, hogy bármit mond bármelyik szerelő, még véletlenül se vegyék ki a PD egységeket, se bevizsgálni, se javítani.
Mert soha többet nem tudod visszarakni.
Soha többet az életben nem lesz jó, tehát onnantól kezdve hengerfejet kell cserélni, vagy javítani a motoron. Megcsinálta, ráköltött valami nevetségesen alacsony összeget, és tökéletesen működik az autója mai napig. Ő onnan vidékről, már nem is emlékszem pontosan, hogy honnan, följött hozzám Pesten, és este 7:30-kor föltelefonált, hogy figyelj, itt vagyok a házadnál, és szeretném megköszönni, hogy segítettél hatalmas, egy pozitív töltet volt.
Nagyon jó. Na, a PDTD-ig, tehát alapvetően megbízhatóak egészen addig, amíg ez elő nem áll.
Amíg el nem romlik, így van. Ez a legjobb mondat.
Oké, rendben. Na, de tehát a PDTD-iknek mi az élettartama?
Én úgy gondolom, hogy egy jól szervizelt PDTD-i, és azt a jól szervizeltséget azért hangsúlyozom ki, mert hogyha jól van szervizelve egy motor, önmagától nem megy tönkre. Láttam T5-ös transporter R5 PDTD-i motort, amit aztán a legaljának tartanak az összes PDTD-i között. Olyanból láttam 870 ezer kilométerest. És doxa, megbontatlan motor.
Oké, 2 percünk van. A PDTD-nek mi a titka? Sűrű olajcsere?
Sűrű olajcsere, belevaló olaj.
Belevaló olaj.
Nem azzal, amit a magyar
szervek szoktak mondani. De hát, ha már ki van kopva, akkor lehet vastagabb olajat is beletenni. Hát.
Okay. Alapfogalmak, térfogatáram és ilyenek, és akkor az emberek majd ezeket a dolgokat megértik. Sűrű olajcsere, így van. És,
az mi? 10.000 kilométer?
Nem.
Még rövidebb?
Én saját autóimnál én 7500 kilométeres olajcsere periódust használok. Hát ez 2 percben nem fog beleférni, az 1000%, úgyhogy ebbe bele sem megyek. Én 7500 kilométerenként cserélek normál városi használatú autónál olajat.
Oké. 2024-ben a PDTD-i, mint olyan, ajánlható még, vagy azt mondod, hogy egyszer láttam egy posztodat, amiben azt mondtad, hogy soha többet ne hozzatok hozzám PDTD-it.
Így van, ezt a szerelő mondja, mert nem lehet költséghatékonyan megjavítani jól az autót, úgyhogy garanciát tudjál rá vállalni. Tehát csak gányolva lehet autót javítani, és az meg már nem az én asztalom, tehát nem szeretnék ebbe belefolyni. Ha ajánlanom kéne, akkor sokkal-sokkal előbb ajánlanék egy 3-as vagy egy 4-es Golfot 1.9-es adagolós TDI motorral.
Na, szuper, innen fogjuk majd folytatni, egy kis szünet következik, és jönnek még a Volkswagen csoport motorjainak és váltóinak rejtelmei. Vendégem Domoszlai Dávid, diagmózes, vagy Braindead Maniac, a TikTokról ismertük egymást, hamarosan folytatjuk. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, visszatértünk a szünetről, vendégem Domoszlai Dávid, autószerelő, diagnoszta, spirituális, autójavító, holisztikus életmóddal rendelkező Volkswagen guru. Most mondtam egy pár jelzőt rólad.
Igazából nem is ragoznám tovább.
Közösségi média sztár az autószerelés és edukáció tekintetében, illetve nagyon tetszik az, ahogy énekeltél az egyik, kellemetlenül viselkedő kommentelőnek.
Az Elvis Presleyről beszélünk.
Azt hiszem az volt, igen.
Néha van egy ilyen iszonyatosan jó akusztikája.
Nem volt rossz hangod egyébként.
Szeret szeretek énekelni, nem tudok, de szeretek.
És, jó, azért jó sem volt, azért nem szeretnének megdicsérni. Nem volt rossz, de jó sem volt.
Nem, mindent a helyén tudod.
Igen, igen. Az előző blogban arról beszélgettünk, hogy a PD rendszer hogyan és miképpen alakult ki, hogyan és miképpen lett ez a Volkswagen csoportos technológia része. Előnyei, hátrányai, elmondtad, hogy azért mostanra van egy olyan technológiából fakadó hátránya vagy hibája, amelyet nehéz javítani. A PD-t szerintem zárjuk itt egy picit le, tehát ha egy mondattal zárjuk le, ha ma téged valaki azzal hív föl, hogy figyelj, szeretnék egy PD-TD technológiás autót vásárolni, ami 20 éves, akkor arra neked mi a válaszod?
Egyértelműen lebeszélném róla.
Oké, köszönöm szépen. Folytassuk tovább, a Volkswagen is idő után rájött arra, hogy ez a PD dolog nem annyira működik, vagy nem annyira gazdaságos, és talán már Ferdinand Piek sem volt a igazgató tanács élén, és ezért átváltottak a Common Rail-re, a CR. Ezeket CR-re jelölik, a Common Rail
rövidítve, igen.
A dízel technológiára, csak az, hogyha valaki olyat lát hirdetésben, hogy CRTD, ez a Common Rail jelenti, amely ugye alapvetően egy egyszerűbb technológia.
Nem.
Mondja az, aki nem ért hozzá.
Nem sokkal, egy picivel bonyolultabb.
Bonyolultabb is?
Ha a PDTD-hez viszonyítjuk, akkor igen.
Mert én azt gondolnám, hogy ott van egy ugye közös cső, elmondom, mint én erről értek, aki nem értek hozzá. Van egy közös cső, amiben fölépül a nyomás, és így a nyomás gyakorlatilag mindegyik hengerben azonos módon jelenik meg. Nincsenek eltérések a nyomásban, és épp ezért talán szabályozottabb, hatékonyabb, nem tudom én, olcsóbb. De akkor ezek szerint nem.
A mai világnak az igénye szerintem egy 2 literes dízel, 4 hengeres 2 literes dízel motorból a 150 lóerőnél kezdődik.
Az a, igen.
Nem? Tehát, hogy
150 és plusz.
Hogy,
így
hogy
van.
A fölött, igen, onnantól kezdődik a játék, onnantól kezdve egy autó már.
Alattam elsajnálják, hogy egyszer csak 130 lóerős.
Igen, emlékszem, amikor a telefonon beszéltünk, erre mondtam neked azt, hogy az embereknek, ha az igényeiket egy icipicivel lejjebb adnák, akkor lehet, hogy sokat könnyítenének az életükön.
Na akkor mondok csak egy kitekintést, jó, mert elején mondtál valamit, és mondtam, hogy van egy, még nem mondok autógyártót hozzá, beszélgettem valakivel, aki egy viszonylag képben van az egyik autógyár kapcsán, és mondta, hogy az Euro 7 megfelelése annak az autógyártónak 2,5 literes, 130 lóerős benzinmotorral fog történni. Tehát, hogy kicsit visszaérkezünk majd oda, hogy nagy lökettérfogat, kicsi teljesítmény, ahonnan elindultunk egyszer valaha, 30-40 évvel ezelőtt, de akkor menjünk vissza, mert ugye ebben az időszakban, én emlékszem rá, elkezdődött az egymással licitálás, és akkor a Volkswagen is elindult. Én még emlékszem olyan számokról, hogy volt 90 lóerős dízel, volt 110 lóerős dízel, 115, 130, a 130 után aztán volt talán 140, 170, és aztán ment még följebb, ma már ugye biturbos TDI-kről is beszélünk, 240 lóerőről, 2 literről, tehát ugyanúgy lökettérfogat tekintetében elmentünk mondjuk 90 és 240 lóerő között.
550 Nm, az rengeteg.
550 Nm, ami az elején volt 250, ugye? Ja. És ugye ez ugye nem máshonnan jön, mint a fogyasztói igény.
Így van.
Kicsit felelőtlenül megfogalmazza a verseny, ugye? Hogy mindig többet kérünk, mindig többet akarunk. Ez egyébként jól gondolom, hogy összefüggésben azzal, hogy ezeknek az autóknak az élettartama is elkezdett, a motoroknak az élettartama elkezdett lecsökkenni.
Így van. A környezetvédelmi norma az ebben az esetben a motor élettartamra tekintve egy nagyon nagy hátráltató tényező. És itt a motort azt ne úgy kezeld, mint magát a blokkot és a hengert.
De akkor ez két dolog. Tehát van a teljesítmény és a környezetvédelmi előírások, és mind a kettőnek meg kell felelni.
Így
ugye?
Van. Okay. Pontosan. Hát ugye a teljesítményt azt a vásárlóerő határozza meg, hogy kinek mire van igénye. Én úgy látom az embereken, hogy ezzel a 180-200 lóerő körüli teljesítménnyel a mai forgalom ritmusában már megtalálják a helyüket. Tehát itt azokra az emberekre vonatkozik általában ez az igény, akik úgy egy picikét lassabban gondolkodnak, később jut eszükbe előzni, és nagyon sokan vannak úgy, hogy tudod, például nem mernek egy előzésbe belekezdeni, mert mire eszükbe jutott, hogy előzni kellett volna, addigra már tudják, hogy az autójuk nem fogja tudni megcsinálni. Innentől kezdve viszont, hogyha van egy ilyen nyomatékos motorod, aminek így lepöccinted a gázt, és kikerüli a kamiont a 4-es úton, vagy bármi, akkor onnantól kezdve könnyebb az életed. Tehát
ez volt a fogyasztói
oldal. Ez volt a fogyasztói
igény. De jött a környezetvédelmi igény.
Igen, a környezetvédelem azt mondta, hogy na-na, elkezdtek újabb és újabb dolgokat méricskélni a kipufogógázon, és akkor mindig találtak valamit, amire ki kellett találni egy megoldást, hogy mivel lehet ezeket a mérgező anyagokat csökkenteni, ami egy felől, egy oldalról egy nagyon-nagyon helyes és jó dolog, mert hogy szerintem jó érzésű ember nem szereti szívni a büdös kipufogógázt, mindig vannak perverzek, mint hát, például minden... valahol én is a kétütemű motorozásnál, de ez egy az másik téma.
De az még a gyerekkorodban jön neked gyerekkor, is, amikor van. Még a trabantok, a kékes füstjükkel.
Nagyon sokat trabantoztam. Nekem ez egy...
Azért mondom, hogy ez tetten érhető, a gyerekkori deformációk tetten érhetők.
El kell mondanom neked, egy pár év, nem is tudom, 2 vagy 3 évvel ezelőtt adtam el az utolsó trabit, és az már katalizátoros volt. Hát általam átépített kétütemű trabantról beszélünk katalizátorosra, ahhoz megfelelően bekarburálva, és mivel ugye a trabantnál minden alkatrész öreg, 1000 éves elkopott, elhasználódott, ugyanez volt a karbival is, és már ott gondolkodtam azon, hogy ebből majd csinálok most egy injektorost. És aztán közben úgy hozta az élet, hogy annyi dolgom lett, hogy... Hogy elsorvadt aztán, az elképzelés.
És helyette inkább Volvókat.
Helyette inkább a Volvo, igen.
Meg a... Van egy multivened, vagy az...
Elmúlt, hála jó
az
Istennek.
Elmúlt. Okay. Na, térjünk vissza CRTD-i, jó?
CRTD-i, tehát a Common Rail technológia, és hogyha itt most szűk egybevetést hajtunk végre a PDTD-i rendszerrel szemben, vagy a PD rendszer szemben, a Common Rail egy marha nagy előnyben van mégpedig, ennek technológiai oka van, megpróbálom nagyon röviden kifejteni.
És egyszerűen?
A PDTD-i motorban az... A nagy nyomást előállított dugattyú, az a vezérmű tengely egyik bütykéről hajtott. Tök egyszerű, megnyomja a bütyök, lemegy, valamikor kap egy elektromos jelet, kivezérli, kinyitja, befecskendezi a dózist a megfelelő időben, a megfelelő pillanatban, lezáródik, végre megy az ég, és kezdődik előről. Oké. Okay. Egy probléma van ezzel. Mechanikus akadálya van annak, hogy ezt széles tartományba tud mozgatni.
Aha.
Tehát nem tudsz vele megcsinálni, például PDTD motornak a részecske szűrő regenerálása, az ki lehet azt mondani, hogy borzalmasan szar?
Persze.
Akkor kimondom, az borzalmasan szar. Mechanikai oka van annak, hogy nem lehet vele ezzel a fajta befecskendező rendszerrel megcsinálni azt, hogy ez normálisan tudjon működni. És nagyon-nagyon kevés, talán életem során, szakmai pályafutásom során egyetlen egy olyan PDTD motort láttam, ami részecske szűrős volt, és az jól működött benne. Snitt, itt a vége. Egy darabról beszélünk.
Csillagzárójel, senkinek nem javasoljuk, hogy eltávolítsa senkinek a részecske szűrőt a PDTD-i motorjáról sem.
Sem, így van. Okay. Így van, így van. Szóval a Common Rail viszont azt tudja ezzel szemben, hogy külön egységként van egy szivattyúd, egy nagy nyomású üzemanyag szivattyúd, és külön egységként vannak az injektorok. Az injektoroknak van egy nyitva tartási ideje, tehát ki tudod vezérelni, hogy mikor nyisson. Az üzemanyag szivattyúval pedig tudod kontrollálni az üzemanyag mennyiséget, hogy mennyi üzemanyag kerüljön a nyomócsőbe, és aztán annak a nyomását is egy külön szereppel tudod kontrollálni. Tehát innentől kezdve a variációs lehetőség az erről a szűk, keskeny keresztmetszetről megnövekedett ekkorára, és innentől kezdve már tudunk alsó fordulaton nagy nyomatékot építeni, ki tudjuk tartani a teljesítményt magas fordulatszámtartományra.
Ez volt az oka annak, hogy a PD-nek a karakterisztikája olyan volt, hogy volt egy nagyon erős középsáv,
így van,
ahol bitang módon csinált mindent, de alul-fölül meg ilyen halovány volt. Pont
ez az oka.
Ez a mechanikai oka volt.
Igen, és ilyenkor jönne az egyszerű hallgató, aki azt tudja erre mondani, hogy na de hát a chip tuning.
Aha.
Erre kitérjünk?
Hát fejezzük be a CR-t, és aztán a chiptuning is érdekel. Annyi minden érdekel, mert olyan jó dolgokról tudunk beszélgetni. A CR-t zárjuk, vagy CR-ről még beszéljünk egy kicsit.
Igen, szóval a CR, a Common Rail dízelmotorral megjelent a lehetőségek tárháza, meg tudják csinálni gyakorlatilag a környezetvédelmi normák betartása mellett azt a teljesítményét, illetve nyomaték karakterisztikát, amire az idézőjelbe vett tökéletes belső égésű motorral hajtott autónak szüksége van felhasználói oldalról. És innentől kezdve gyakorlatilag nincs kérdés, ennek aztán megvannak a maga hátrányai, több alkatrész, kicsit bonyolultabb, és így tovább, nehezebb.
Tartóság szempontjából a PD és a CR világ az hogy viszonyul egymáshoz?
A hibára való hajlama, a hibával szemben való tűrése egy PD-TD-i motornak sokkal nagyobb, mint egy CR-nek. Tehát a felhasználói oldalról nézzük a felhasználó szemével az egész történetet. A felhasználónak az a jó autó, ami nem romlik el.
Így van.
Na most onnan kezdődik, hogy egy régi PDTD-ben még csak check engine lámpa sincs az első generációban. Tehát amikor hatalmas nagy a baj, akkor villog neked az izzítás visszajelző, onnan tudod, hogy kész valaminek vége van végleg, örökre, innentől kezdődik.
De az már nagyon nagy baj.
És még akkor is mész az autóval, tehát még akkor se álltál meg. Tehát ez az a szemlélet, ami miatt a felhasználói oldalról tökéletesen meg tudom érteni, hogy miért ragaszkodnak az emberek a PDTD-i motorokhoz. Aha. Most ezzel szemben egy Common Rail, nyomásingadozás, valami dobja a hibalámpát minden kiskutya fülére, na ezért utálták meg például a francia autókat nagyon sokan, mert mindenre rinyált.
Aha, értem.
Hiszt is volt nagyon. Tehát a legkisebb hibára, mert precízióról beszélünk.
De egy másik korban is volt, tehát emisszió szempontjából is egy másik korban volt már a CR, nem? Tehát, hogy sokkal érzékenyebb volt az emissziós értékekre az a motor.
2000-es évek elejétől gyártanak mondjuk francia 2 literes HDI motort.
Ja, és az összevethető a PD.
Az szerintem nyugodt szívvel összevethető a PD. De meg hát ne felejtsük el a Mercedesnek a CDI motorjait, az is valamikor abban az érában kezdődött el. Az is olyan autó. Na most az például Comorél létére olyan életpálya modellt futott be, hogy ha abba cseréltél olajat, akkor több millió kilométerrel fut a mai napig. Lehet, hogy elfáradtak az injektorok benne, és azokat egyszer fel kellett újítani, vagy cserélni kellett, de ezen kívül semmi.
A CR technológia és a teljesítmény összefüggés az élettartam viszonyában. Kicsit beszéljünk már erről. Tehát amikor elindult ez a világ, és elindult mondjuk a 110 lóerő, vagy a 100 és 200 lóerő közötti sáv aljáról föl a 200 lóerő, vagy az a fölötti teljesítménysávba, az élettartamra ez milyen hatással van?
Mechanikus szempontból a motor élettartamára én szerintem a legnagyobb hatással az van, hogy alacsony fordulatszámon akarunk hatalmas nagy nyomatékot ébreszteni. Mert hogy ugye attól válik ekonomivá az autó, hogy alacsony fordulat mellett meg tudja csinálni azt a nyomatékot, amire mondjuk akár az előző, tehát mész egy automataváltós, akár DSG váltós Volkswagen koncernnel, és azt látod, hogy 1000 és 1500 között mocorog a fordulatszámmérő, és igazából, ha rárépsz a gázra visszaváltás nélkül, csak húz az autó. Ez a durva.
És ez, de hát ez mechanikailag mondjuk a dugattyúnak, vagy ez nem tesz jót?
Hosszú
vagy?
Távon semminek nem tesz jót. Tehát ez elsősorban csapágy problémákat tud okozni, önmagában nem, mert ki van találva, a mérnökök megtervezték, legyártották, és itt van. Viszont emellé, hogyha beúszik a képbe a kiterjesztett olajcsereperiódus, akkor jönnek a bajok.
Kiterjesztett olajcsereperiódus, jó, hogy akkor áteveztünk erre. Egy időben azt mondta a Volkswagen, talán most már nem így van, most már talán azt mondja, hogy rugalmas.
Igen.
És hogy de maximum. De egy időben azt mondták, hogy 30 ezer. Először volt 15 ezer kilométer, aztán hirtelen a long life olajakkal fölemelték 30 ezer kilométerre. Olyan szemben, ami neked van, aki javítod, látod, szétbontod, 30 ezer kilométerenként olajat cserélni.
No, ez egy big no-no. Azért egy big no-no. Van olyan üzemi paraméter, amiben, hogyha konstansan használod az autót, akkor működik.
Hogy akár.
Akár még működhet
autópálya is. Tempomat 120.
120, de mehetsz akár ki. Sőt, én azt mondom neked, hogy ha autópálya nem Magyarországon, hanem Németországban, 200 tempomat.
Ott is van 120-as.
Nyilván, de azon a szakaszon, ahol lehetőséged van. Ott a 200 tempomat az nagyon sokszor sokkal többet ér, mint hogyha alacsony terhel. Tehát alacsony fordulatszám mellett nagy terheléssel jársz. Ugye itt az, amit nagyon sokan nem látnak át teljesen tisztán, hogy a fordulatszám az nincs összefüggésben, csak relatív összefüggésben van a motornak a terhelésével. Tehát például, amikor hidegen beindítanak egy dízelmotort, elindulunk vele, és akkor próbáljuk 2000 alatt tartani, az a teljes kivégzés.
Igen?
Igen. Hát abban a tartományban egyszerű. Van olyan autód, amit használsz, és ezt ki tudod vele próbálni? Akár manuális váltós?
Hát, dízel?
Dízel. De lehet benzines is igazából, mert ebből a szempontból nincs
benzines autóm.
Majd egyszer, ha oda kerülsz, akkor próbáld ki, fölváltasz mondjuk harmadik, negyedikbe, alacsony fordulatszám, és nyomod a gázt, és azt fogod észrevenni, hogy alacsony fordulatszám tartományban nagyobb gázt kell nyomnod ahhoz, hogy haladjál előre, igen, mint...
Ezt ismerem, ezt a
jelenséget. Na, ha ezt az érzést ismered, onnantól kezdve egyértelmű az is, hogy onnantól kezdve, tehát az adott tartományban az engine load, tehát a motoron lévő terhelés, az jóval nagyobb, mint hogyha mondjuk 2000 pár százas fordulaton, vagy akár 3000-esen tartalmaz, és csak picit érne hozzá a gázhoz. Igen. Nem a fordulattól a nyomaték, már nem is emlékszem pontosan, ezt kihatározta meg egyszer itt, de ez egy...
Igen, és én akkor nekem mindig az érzésem, hogyha a szegény dugattyúk össze-vissza járnának abban a motorban. Tehát amikor ilyen alacsony fordulaton adsz neki egy nagyobb gázfröccsöt, azt hogy nem szereti.
Ugye 4 hengeres motornál, ahol ugye a másodlagosan ébredő erők alapból nem tudják magukat kiegyenlíteni, és még ráadásul, ha nincs is benne balansztengely, ami ugye
erre csinálták, igen, ezt a...
Igen, erre találták ki, mert ugye felső fordulatszámtartományban tök mindegy, ott nem fogod észrevenni, de alacsony fordulatszámtartományban ez mindenre nézve
káros. Ezért
van
az, amikor úgy érzed, hogy össze-vissza jár az egész, ugye azok a motor rángások és lengések.
Így van.
30 ezer kilométer, olajcsere, csak megint térjünk vissza praktikus oldalra. Rögtön csak azért, hogy ezt a kérdéskört is lekerekítsük. A mostani technológiás Volkswagen csoportos motorok, dízelmotorok, az mind komorér rendszerű.
Így van.
Tehát ebben csak maximum generáció fejlődés volt. Uh-huh. Precízebb, nagyobb nyomású a befecskendezés, több fúvókán keresztül megy be, vagy több lyukon keresztül megy be, ilyenek,
a szoftveres oldala változott nagyon-nagyon sokat.
Maga a hardware az nem?
A hardware azt felváltva cserélgetik, hogy most éppen egyszer szolenoidos, tehát mágnestekercses injektorokat használnak, aztán utána megint egy kicsikét piezósat, aztán megint az egyik, uh-huh. megint a másik. Igazából ebből a szempontból nincs jelentőség. Ugye régen azt mondták, hogy az ultrarövid nyitvatartási időt azt nem lehet megvalósítani szolenoidos injektorral, aztán azóta már ez megtörtént,
aztán már meg
és mostanában már egén ezeket
most
használják.
Mi a nyomás most ilyen 2000 bár környéken?
Na, igazából túl lehet azt lépni, csak néha nem nagyon van értelme. Uh-huh. Tehát onnantól kezdve föllépnek a szivattyúban a különböző kavitációk, meg egy csomó olyan dolog, ami nem feltétlenül egészséges. Ugye itt az alapvető sztori az, hogy minél kisebb fúvókát használsz, annál jobb a porlasztás.
Annál homogénebb az anyag, amit...
Igen, azt ahhoz viszont, hogy ezt az megfelelő, tehát egy adott üzemanyagdózist be tud juttatni mondjuk az alapjárat fenntartásához szükséges üzemanyagdózist, ugye ahhoz viszont, ha csökkented a fúvókat keresztmetszetet,
akkor nagyobb nyomás kell.
És akkor bemegy, tök jó lesz, tehát sokkal jobb lesz az égés, így van, de viszont ezt nem lehet a végtelenségig feszegetni.
A dízelmotorok kb. Eljutottak a tervezési korlátaikhoz? Vagy ugye a használhatósági korlátaikhoz?
Én úgy gondolom, hogy igen, vagy nagyon közel járnak hozzá. Tehát innentől kezdve ugye a BMW kísérletezik, még illetve nem kísérletezik, a gyakorlatban használja a több lépcsős turbófeltöltést egy...
Twin scroll, így hívják ők.
Hát a twin scroll ugye az egy másik történet, hogy a több lépcsős turbófeltöltés...
Ez a multistage.
Multistage, így van, tehát van egy kis turbo, egy közepes, igen. Egy nagy, egy hatalm, még nagyobb, és akkor körbe akasztatod az egész motorod a turbófeltöltőkkel, és egy bizonyos tartományban mindig használsz egyet, és
de ezek nem,
technikai
de ezek, káosz. De ezek nem nagyon, igen.
A hétköznapi felhasználó számára szerintem ez egy teljesen fölösleges és useless feature. Tehát
okay.
Nagyon jól megy meg, amikor beleülsz, akkor érzed, hogy húz a mozdony, nincs eleje, nincs vége, de...
A CR technológia, mint olyan, akkor élettartamban akár el tud menni PD szintre. PD mondtál, hogy több százezret el tudnak futni. Simán bírja. Ugyanez a javaslat, sűrű olajcsere.
Sűrű olajcsere, és
megfelelő olaj,
én azt nyilván szoktam javasolni egyébként egy olyan használt autónál, ami elmúlt mondjuk 5 éves. Tehát abba a tartományba lépett, hogy onnantól kezdve már ugye nem a normál ütemezett karbantartás hajtja végre saját, tehát a szervizek nem a karbantartást végzik, hanem a nagy javításokat, szívósor tisztítás, és így tovább, és így tovább. Részecske szűrő. Amikor ezeknek az ideje eljön, ott onnantól kezdve szerintem évente érdemes egy normális, teljes körű diagnosztikának alávetve ellenőrizni a rendszernek a működését.
Ja, hogy azt mondod, hogy kb. Uh-huh. Úgy, mint az embernél a menedzser szűrés.
Így van, pontosan erre gondolok.
Hogy illendő vagy célszerű elvinni, mert hogy te találsz olyan nyomokat a hibakód olvasókban, ami azt mondja, hogy figyelj, itt még nincs gond, de arra utal, hogy...
Az egyik legfelkapottabb szolgáltatás, amit mi nyújtunk, az a teljes körű állapotfelmérés és diagnosztika. Ez azért megy nagyot, mert teljesen hiteles képet kapsz az autónak az aktuális pillanatnyi állapotáról. Ezt nem lehet összekeverni egy ilyen egyórás átvizsgálással, ez egy teljesen külön történet, tehát például amikor engem megkeresnek egy ilyennel, mindig elmondom, hogy az az első lépés, az a stage 1, hogy elhozod az autót, leteszed, itt hagyod, és majd másnap reggel hozzányúlok. Úgy néz ki a történet diagnosztikai oldalról, tehát nem a mechanikus átvizsgálásról, uh-huh. hanem tisztán a diagnosztikai oldalról, hogy gyakorlatilag a teljes hidegindítástól a bemelegedési tartományon keresztül egészen az üzemmeleg állapotig minden fázisban terheléses próbának vettem alá és vizsgálom. A befecskendezést, aha. a részecskeszűrőnek a működését, az EGR rendszereknek, ugyanis egy motorban már nem egy EGR szelep van, hanem 2-3 néha alacsony nyomású, és tehát minden, ez egy másik történet. Ezeknek a működését vizsgálom, és ha nincs hibakód, ha van, ezekből a dolgokból lehet látni azt, hogy milyen folyamatok zajlanak le a motorból.
Na most már szinte nem doktor diagnózes.
Hát ez egy másik sztori, ugye innen jön az a mondat, amit nagyon sokszor hallhattál tőlem a csatornán, hogy a hibakód olvasás az nem diagnosztika.
Aha.
Ugye ennek az az egyszerű oka, hogy egy hibakód, amikor valamire kapsz egy hibakódot, az hogy történik? Úgy történik, hogy jár az autó, föllép egy hiba esemény, event. Megtörtént, és onnantól kezdve fölfigyel rá a a control szoftver, és nézi, hogy megtörténik-e még egyszer. Megtörténik még egyszer. Ha megtörténik még egyszer, akkor milyen időközönként ismétlődik. És aha, akkor ezek után, hogyha úgy gondolja, hogy ez valamire mutathat, akkor azt bedobja neked a hibatárolóba, vagy világít a check engine, vagy nem, mert ugye nem minden hibakódhoz világít a check engine. És gyakorlatilag ez neked egy iránymutatás, mint diagnosztának arra, hogy megkönnyíti az életedet, hogy valami hülyeséget csinál az autó, hol kezdj el
mérni. Mifelé kezdj el orientálni. Ez tényleg ez olyan, mint hogyha egy orvosi folyamat konkrétan lenne. Tehát, hogy bejön a páciens, elmondja, hogy itt viszket, ott szúr, és akkor te elkezdesz azon gondolkozni, hogy rendben van, hogy mit ettél, hogy táplálkozol, sportolsz-e, mi a vérnyomásod, mert egyébként a tünet az valahol keresendő egy okban.
Így van. Ez pontosan így történik.
Ez nagyon szép.
Ez egy tök szép szakma.
Egyébként ez tetszik, igen.
Ez egy teljesen szép szakma, és ezt, hogy mondjam, a hétköznapi életbe gyakorlatban átültetni a magyar autós társadalomban egy picikét nehéz. És amikor én elkezdtem csinálni a TikTok csatornámat, ott volt az életemben pont egy ilyen választó momentum, amikor ismered azt az érzést, hogy na most ezt itt vagy abba hagyom.
Hogyne, nekem
vagy,
is megvagy.
Vagy valami teljesen 180 fokos pálfordulást hajtunk végre, és onnantól kezdve másképp csinálom a dolgokat, leültem, és elkezdtem magamnak tényleg ilyen analóg módon leírni protokollokat, hogy mit, hogyan fogok csinálni, mi az, amitől el lehet érni, mi az, amitől nem. És akkor így kialakult egy ilyen tök szép rendszer, aminek köszönhetően viszonylag rövid idő alatt most már meg lehet állapítani hibákat. Mert ez az, amivel mondjuk, hogyha egy átlagos szervizben, ahol futójavításokat végeznek, és igazából nem is ez a dolguk, mert a diagnosztika az egy külön szakma, ez egy helyek közben mondhatnám mérnöki szakmának, az autójavítás meg autójavítás, tehát nem egy a kettő, bilágos, összefügg, de nem egy. Úgyhogy ezért dolgozom azon folyamatosan, hogy egy olyan céget építsek föl, ami a kettőt egy helyen hitelesen tudja produkálni.
Nagyon szép végszó volt, lejárt az időnk, és még annyi mindenről kéne beszélnünk, visszajössz majd még hozzám, hogyha
természetesen,
ha jól érezted magad, szeretnék még veled beszélgetni benzines motorokról, TSI-ről, háromhengerről, DSG-ről, multitronikról, DPF-ről, szóval csupa olyan dologról, ami meg tudja nehezíteni az autóvásárlást és az autóvásárló életét. Már ennyi fért bele. Domoszlai Dávidnak nagyon szépen köszönöm, én nagyon élveztem ezt a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
Keresétek a közösségi médiában, mint diagmózást, diagnosztikáról, Volkswagen csoportos motorokról, technológiáról beszéltünk. Köszönöm, hogy itt voltatok, én búcsúzom. A Sámá mondja, Bertalan Gábor vagyok. Sziasztok. Aloha.